Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika. Az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. A matematika érettségiig viszont sokan eljutnak, de arról már kevesebb szó esik, hogy milyen a feladatsor, milyen a jelenlegi matematika tanítás, és miért nélkülözhetetlen a matematikai gondolkodás elsajátítása a diákok számára. Csapodi Csabával, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertannal foglalkozó kutatójával Olá Andrea beszélget.
Induljon egy olyan kérdéssel ez a beszélgetés, amit vendégem biztosan sokat megkapott már, nevezetesen, hogy hol használja a diák később mindazt, amit a középiskolában matematikából tanítanak neki, és vajon tudják-e erre a kérdésre a választ a tanárok? Kezdjük most akkor ezzel Csapodi Csabával.
Ez a legalapvetőbb kérdés, hogyha két matek tanár összeül erről beszélgetni, akkor biztos, hogy három különbözőt mondanak, hogy miért is tanítjuk a matematikát. Én szerintem alapvetően két válasz lehet erre. Az egyik az, hogy vannak olyan hétköznapi helyzetek, amikor matematikát használunk, százalékszámítás, területszámítás, lakásfelújításkor, vagy egy grafikon értelmezése a folyóiratban. Ez nem biztos, hogy az előttem szóló matematikusok, akik ebben a műsorban már föléptek, matematikának nevezik. Ez lehet, hogy ez inkább egy kicsit ilyen számtan-mértan típusú ügy. A matematikát viszont azért tanítjuk szerintem elsősorban, mert egy gondolkodásmódot ad nekünk. Logikus gondolkodásra késztet, rendszerezett gondolkodásra késztet. Igazából szerintem ez az elsődleges haszna. És természetesen ott van még egy harmadik kategória, hogy vannak olyan emberek, akik ténylegesen használják magas szinten a matematikát, mérnökök, informatikusok, matematikusok, akiknek pedig ténylegesen a matematikának valamilyen magas szintű ismeretére van szüksége.
Azt mondja, hogy a gondolkodásra tanítás a cél, de hogy erre van-e idő az iskolai keretek között, és hogy képesek-e a tanárok megtanítani ezt a gondolkodást? Tehát, hogyha hozzászámítjuk, hogy mekkora a tananyag, mi mindent kell megtanulni, és milyen tempóban haladnak ezzel, illetve, hogy különböző képességű gyerekek vannak azért az osztályokban, szóval erre van mód?
Hát nyilván erre azt kell mondanom, hogy lehet, hiszen matematika tanárokat képezek, és nem mondhatok mást, de értem a kérdést, és valóban ez egy nehéz dolog, én inkább így fogalmazok, mert valóban haladni kell az anyaggal, kevés az óra, sokfélék a gyerekek, pont ahogy mondja, és hogy ezen belül még legyen idő arra, hogy ténylegesen a gondolkodásukat is, és a hozzáállásukat, és a gondolkodás módjukat fejlesszük, ez valóban nem könnyű tanári feladat.
Ó, de diplomatikus volt.
Hát igen, jó, próbálok egy kicsit akkor konkrétabb lenni. Tehát a helyzet az, hogy a matematika az egy nehéz, elvont tudomány. Aminek két nehézsége van, az egyik, hogy nehéz tanulni, a másik pedig, hogy nehéz tanítani. Akiknek több érzéke van ehhez, azoknak általában könnyebben megy, akinek kevesebb, annak nehezebben, viszont nagyjából ugyanoda kell mindenkit eljuttatni. És ezért nehéz a tanulás, és ezért nehéz a tanítása is, mert ott ülnek 31 osztályban, abból most mondok valamit, 5-en nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, 5-en vannak olyanok, akik nem nagyon értik, hogy mi történik az órán, és a kettő között pedig még nagyon széles az intervallum. És egy tanárnak ezt a 30 gyereket kell egyszerre tanítania, nyilván vannak erre módszerek, igyekszünk mi is ezeket a módszereket a tanárképzésben megtanítani a hallgatóinak, de én pontosan tudom, hogy ez nem könnyű.
Azért is érdekes nekem ez a kérdés, mert szerintem, hogyha bárkit megkérdezünk, aki akár jó is volt matekból, de nem foglalkozott aztán később vele, nem volt olyan matematika órája, amikor akár az egyenleteket, ha tanította az azonosságokat, ha tanította neki a tanár, ha nem tudom, a logaritmust lehetne sorolni, valószínűség számítás bizonyos részeit, akkor azt ő egy feladatként fogta föl, de szerintem soha nem sikerült lefordítani a tanárnak ilyen hétköznapi helyzetekre. Vagy hogy magát ezt a gondolkodásmódot megtanítani neki, nem? Nem tudom, hogy vannak-e ilyen igen. emlékek.
Igen, én a soha szót azt nem használtam, de bízom benne, hogy azért vannak olyan hallgatók, akiknek vannak olyan emlékeik, amikor azért ez valamennyire sikerült, de abban kétségtelenül egyetértek, hogy ez viszonylag ritka. Ami szerintem egy jó irányba történő elmozdulás, és most itt vagyunk egy pár nappal az érettségi előtt, azért ismerem ezt a témát behozni, hogy a kétszintű érettségi rendszernek a 2005-ös bevezetése az ebben elindított egy változást. Már középszinten is a feladatoknak körülbelül a fele olyan, ami valamiféle alkalmazást, valamiféle hétköznapi helyzetből kiindulást hoz, amit a gyerekeknek meg kell tudni érteni, és meg kell találniuk a megfelelő matematikai modellt arra, hogy ezt a kérdést hogyan lehet megválaszolni, és ezt a modellt, ezt valamilyen módon alkalmazniuk kell az érettségi során. Ez egy hatalmas változás, tehát a hallgatók közül azok, akik 2005 előtt érettségiztek, ők még klasszikus matek feladatokkal találkoztak, talán néhányan emlékeznek a zöld feladatgyűjteményre, ugye abból volt 8 darab feladat, az a 8 darab feladat, az egy fél A4-es oldalra ráfért, mert egyik se volt hosszabb két sornál, old meg az egyenletet, a háromszög adatai ez és ez, számítsd ki ezt vagy azt. Ma egy középszintű érettségének egy feladata, az majdnem teljesen kifeszít egy teljes A4-es oldalt, tehát a második részben lévő 6 feladat, az sokszor 5-6 oldal, amit el kell olvasni, meg kell érteni, és meg kell tudni oldani.
Mondanak példát, hogy milyen típusú, tehát hogy milyen gondolkodásmódot igényel, vagy milyen élethelyzetet mutat?
Persze. Tehát mondjuk egy 20 évvel ezelőtti matek feladat az úgy szólt volna, hogy egy számtani sorozat első tagja 5, a számtani sorozat differenciája 8, adja meg a sorozat első 10 tagjának az összegét. Addig ma ezt beletesszük valamilyen olyan remélhetőleg tényleg létező kontextusba, ahol ezt alkalmazni kell tudni, és rá kell jönni, hogy az, amit én csinálok, az valójában egy számtani sorozat. Mondom a példát, mondjuk én egy edzéstervet akarok kidolgozni, mert fel akarok készülni a maraton futására, és azt tudom, hogy most 5 kilométert tudok lefutni, mert olyan állapotban vagyok, amikor elkezdem az edzést, és ezt szeretném az elkövetkező 20 hétben fölemelni, nem tudom, 20 kilométerre mondjuk ezt a általam futott távot, és azt szeretném megtudni, hogy ahhoz, hogy ezt minden héten ugyanannyival megnöveljem a lefutandó távot, ahhoz akkor hetente mennyivel kell többet futnom, és így a végén összesen hány kilométert fogok lefutni. Ugye ez egy számtani sorozatra vezet ez a kérdés, ahol nem adtam meg azt, hogy ez egy számtani sorozat, hanem azzal utalok arra, hogy ez egy számtani sorozat, hogy azt mondom, hogy minden héten ugyanannyival szeretném megnövelni a lefutott távot. Ebből a diáknak kell rájönnie, hogy aha, ez egy számtani sorozat, meg kell találni a hozzátartozó képletet a függvénytáblában, és akkor már, hogyha ezt megértette és lefolytotta, akkor innentől kezdve nyilván körülbelül ugyanaz a feladat, mint ami 20 évvel ezelőtt is volt. Ugye azért fontos az érettségi, mert a kutatásaink szerint az érettségi vizsga az, aminek a legnagyobb hatása van arra, hogy mi történik a matematika órákon. Tehát ha az érettségin ilyen feladatok vannak, akkor nagy valószínűséggel az órákon is ilyenek lesznek.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy mit tükröz a matematikai érettségi feladat sora? Azt, amit tudni kéne, és akkor az húzza a matematika oktatást is tulajdonképpen egy irányba, vagy pedig a diákról kell, hogy eláruljon valamit, fölkészíti valamire, nem tudom.
Igen. Tehát ugye az, hogy mi történik a matematika órákon, azt alapvetően két dolog határozza meg. Az egyik a tanterv, nemzeti alaptanterv, kerettanterv, ott leírjuk, hogy mik azok az ismeretek, amiket át kell adni, mik azok a kompetenciák, amiket fejleszteni kell, és a másik felén pedig ott van a kimeneti követelményként az érettségi vizsgának a követelménye, ami nyilván persze átfed a kettő egymással, tehát nem kérhetek számon mást az érettségi, mint amit tantervben szerepeltettem, de például azzal, hogy az érettségi milyen típusú feladatokat teszek be, azzal nagyon erősen lehet befolyásolni azt, hogy mi történjen az órákon. A másik irányból a tanterv az nem nagyon mondja meg azt, hogy én most akkor a Pitagorasz tételt azt milyen módszerekkel tanítsam. Erre ugye ott van a tankönyv, ami egy picit segíti, irányítja a tanát abban, hogy hogyan érdemes ezt az egészet csinálni. De ilyen záró követelményként az érettségi tényleg meglepően nagy hatása van arra, hogy mi történik az órákon az iskolában.
Mind múlik az, hogy milyen témakörök szerepelnek az érettségi feladatsorban?
Igen. Az érettségi van egy részletes vizsga követelménye, ami azt írja le, hogy milyen ismeretek, kompetenciák szükségesek azok, hogy megoldjuk a feladatokat, és van egy vizsga leírás része, ami pedig a vizsga szerkezetét mutatja be, két részből áll a középszintű érettségi, hány és milyen pontozású feladatok vannak benne, és ez tartalmazza az egyes témaköröknek a megközelítőleges arányát is. Ugye van 5 nagy témakör, gondolkodási módszerek, algebra, geometria, függvények és valószínűségszámítás, és megvan, hogy melyiket 15, melyiket 25%-os arányban kell szerepeltetni a feladatok között.
Gondolkodtam most, ahogy hallgatom, és a sohát tényleg én is visszavonom. Ugye ez előbb arról beszéltünk, hogy lehet, hogy soha nem találkozik a középiskolában a matematika órán egy diák azzal, hogy egy tanár elmagyarázza neki, hogy milyen gondolkodásra tanítja őt az adott feladattípus, és hogy nincs erre mód az iskolai órákon, és azért vonom vissza a Sohát, mert hiszen ez a műsor bizonyítja, itt ugye elméleti matematikusokkal beszélgetek, akik elmondják, hogy mennyi mindent kaptak a középiskolai tanároktól, hogy végül is az ő hatására tudtak megtanulni, másként gondolkodni a matematikáról, hogy fölismerni a matematika szépségét, és néztem egy interjúban, ön azt nyilatkozta, hogy az, hogy mit tanítunk, és azt, hogy hogyan tanítjuk, az mind másodlagos ahhoz képest, hogy ki az, aki tanítja. Azért ez egy nagyon fontos mondat. Elmondja, hogy mire gondolt?
Igen. Hát arra gondolok, hogy szerencsére azért még a mai világban is az emberi kapcsolatok fontosak, és ezen belül is nekem mély meggyőződésem, hogy a legfontosabb ebben az egész iskola rendszerben és az egész tanítási folyamatban az a tanár, illetve a tanár és a diák közötti kapcsolat. Tehát nagyon sok ilyen történetet tudunk, mindenkinek megvan a maga sztoria a középiskolai tanáráról, jó tanáról, kevésbé jó tanáról, és nagyon sokszor találkozunk olyan történetekkel, hogy engem különösebben nem érdekelt a matematika, de a tanárom egy magával ragadó személyiség volt, és felkeltette bennem az érdeklődést a matematika iránt. Vagy fordítva, engem érdekelt a matematika általános iskolába, de aztán gimnáziumban egy olyan tanárom volt, hogy sajnos más irányba haladt az én érdeklődésem, tehát minden megfigyelhető, de maga ez az emberek közötti viszony, ez nagyon gyakran megjelenik. És tényleg az a tapasztalatom, hogy hosszasan beszélgethetünk arról, hogy most akkor tényleg meg kell tanítani a valós számok halmazán értelmezett trigonometriát minden egyes embernek, vagy hogy fontos-e az egyenes egyenletét ismerni a diákoknak, de hogy ez mind másodlagos, vagy az a kérdés, hogy most akkor nem tudom, digitális eszközöket használunk, vagy papíron dolgozunk, hogy csoportmunkában dolgozunk, vagy nekem egyénileg kell egy feladatot megoldani, tehát hogy ezek mind-mind fontos kérdései a matematika tanításának, de valójában a legfontosabbnak azt látom, hogy milyenek a tanárok. És ez nem csak az én megjegyzésem. 2 évvel ezelőtt talán volt a Magyar Tudományos Akadémián egy előadás, egy amerikai professzor jött el előadni arról, hogy mitől lesz jó egy országnak az oktatási rendszere, és ő is azt mondta, hogy a nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy egy országnak a jól léte az nagyon mértékben függ az oktatás minőségétől, és az oktatás minősége alapvetően egy dologon múlik elsősorban, az pedig a tanári kvalitásokon, hogy mennyire jó, mennyire nagy tudású, mennyire képzett tanárok tanítanak. Tehát ez egy viszonylag egyszerű ügy, ahhoz képest, mint hogy nagyon sok minden dolog pedig nagyon bonyolult, de hogyha jó tanárok lennének, és azért sok jó tanár is van, azt hozzáteszem, de hogyha még ennél is jobb tanárok lennének az országban, akkor az oktatás minőségének javításán keresztül mély meggyőződésem, hogy az egész ország jól létére pozitív hatással lenne.
És az, hogyha a tanári pálya is vonzóbb lenne, mint most, mert akkor nyilván egy matematikus, aki az egyetemen már tudja, hogy ezzel kötötte össze az életét, ezzel a tudományággal, akkor lehet, hogy nem alkalmazott matematika irányába menne, nem tanítani, nem?
Ez egészen biztos, tehát ez pedig a következő, szintén ebben az előadásban elhangzott információ, hogy az, hogy milyen a tanárok minősége, az pedig ténylegesen nagyon-nagyon sokban azon múlik, hogy mennyire vonzó a tanári pálya az adott országban. A vonzás, hogy mitől lesz vonzó, nyilván ennek vannak anyagi részei, és vannak egyéb részei. Azt látjuk ugye, hogy amint elkezdődött most például a tanári béreknek a felzárkóztatása az országon belül, rögtön megemelkedett a tanári pálya iránt az érdeklődés. És én szerintem itt van egy fontos dolog, amit ki lehet jelenteni, hogy attól senki nem lesz sokkal jobb tanár, hogy sokkal több pénzt kap. Itt másról van szó elsősorban, itt arról van szó, hogy akkor, hogyha vonzó a pálya, mondjuk azért, mert magasak a fizetések, akkor, ahogy mondja, azok a fiatalok, akik a pályaválasztáson gondolkodnak,
Nem a bankszférában,
vagy informatikusként fognak elhelyezkedni, hanem felmerül bennük annak a lehetősége, hogy hát végül is ez egy emberekkel lehet foglalkozni, gyerekekkel, ez mindig is vonzott, csak a családomat is szeretném eltartani, és ezért nem gondolkodtam benne. Na mostan, hogyha ezzel is tudok keresni egy olyan pénzt, amivel eltartom a családomat, akkor miért nem menjek el tanárnak? És ilyen módon akkor kialakulna egy versenyhelyzet, és én szerintem ez a versenyhelyzet ez nagyon jót tenne már a felvételi időszakában is, tehát hogy kik jutnak be tanárszakra, ugye most kis túlzással, aki jelentkezik, azt felvesszük, és aztán később is, amikor mondjuk kiírnak egy állást egy iskolában, akkor ott bizony nem arról van szó megint csak, hogy kiírok egy állást, és és örülök annak, hogyha valaki jelentkezik rá megfelelő papírra, hanem jelentkeznek 10, és én ki tudom választani közülük a legjobbat, aki nekem megfelel. Nekem ez meggyőződésem, hogy ez összességében nagyon jót tenne. És hát azon kívül, hogy persze pénzbe kerül, de egy viszonylag egyszerűen megoldható kérdés.
Mesélne arról, hogy a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben mivel foglalkozik, tehát hogy milyen előremutató program az, amin dolgoznak?
Igen. Két projekt fut, ezeknek van összefüggése is. Az egyik az, hogy az MTA még Lovász László vezetésével belátta azt, hogy a szaktárgyaknak a tanítási módszertana az is tulajdonképpen egy tudományterület. Ugye az, hogy én hogyan tanítom a matematikát, ezt nevezem módszertannak. Ez egy mostoha gyerek a tudományok világában, mert hogy vannak, akik matematikával foglalkoznak, akik ebben a műsorban is az elmúlt időszakban gyakran szerepeltek, ők matematikusok, ez egy tudomány, nem kérdés. Van a pedagógia, ami szintén egy tudomány, ami ugye elsősorban azzal foglalkozik a gyerekek viselkedésével, vagy azzal, hogy úgy általánosságban hogyan kell őket fejleszteni, hogyan kell őket tanítani. És az, hogy hogyan kell a matematikát tanítani, az a két rendes, jó szülő között egy ilyen kis mostó a gyerek, vagy a két cég között a padló, hogy se nem matematika igazából az, amivel én foglalkozom, se nem pedagógia, és ezért nekem küzdenem kell azért, hogy elismert tudományterületté váljon ez is. Ugyanolyan kutatási módszerei vannak, igyekszik ugyanúgy kísérletek alapján választ adni a különböző kutatási kérdéseire. És erre nem nagyon volt eddig Magyarországon akadémiai fogadókészség, és amikor elindultak ezek az MTA által kiírt pályázatok, ezek ilyen 4 éves pályázatok, amikből most már 2-n túl vagyunk, akkor a másodikat azt a Rényi Intézetbe vittük, egy Rényi ELTE matematika didaktika kutatócsoport jött létre, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon inspiráló egy ilyen közegben dolgozni, és nagyon jó érzés, hogy a matematikusok lehajolnak hozzánk tanárokhoz. Jó értelemben mondom ezt persze, de sokszor korábban éreztük azt a, hát hogy is mondjam, szolid távolságtartást, amit a részükről tapasztaltunk, de hogy az utóbbi időben ez is megváltozóbban van, és a Rényi Intézetben nagyon pozitívan fogadtak minket, amikor én javasoltam egy pár évvel ezelőtt, hogy jó lenne egy szakmódszertani osztályt létrehozni, akkor igazgató Stipsitz András ezt szintén pozitívan fogadta. Persze kicsit önző szempontjai vannak neki is, megint csak jó értelemben, hogy belátta azt, hogy nagyon fontos az ő utánpótlása. Tehát akkor lesznek jó matematikusok, hogyha vannak jó matek tanárok, ahogy említette is, hogy többen erről nyilatkoztak már itt a műsorban is. Tehát nem lehet csak ott állni és várni, hogy essenek be az ajtón a jobbnál jó matematikusok, hanem ezért már ideje korán tenni kell, és ezért megalakult ez az osztály. És akkor mondom tovább, tehát ez az MTA projekt, ami a Rényi kereteiben fut, és hát mire ez a beszélgetés adásba kerül, mert itt már pont beadjuk a harmadik körre vonatkozó pályázatot, ennek április 30-án van a határideje, és ezt most én fogom vezetni, és szintén az MTA Rényi ELTE matematika didaktika kutatócsoport néven fog futni. Ennek a kutatásnak alapvetően két iránya lesz. Az egyik, hogy a tanulói megértést fogjuk vizsgálni, hogy mivel lehet elősegíteni azt, hogy a tanulók jobban megértsék ezeket az elvont matematikai fogalmakat. A másik irány pedig a tanárok felől, ahogy erről volt szó, hogy nagyon egyszerűen fogom feltenni ezt a kérdést, ez nyilván kutatási szempontból jóval bonyolultabb. Mitől jó egy tanár, és hogyan tudom én azt elérni a matematika tanár képzés során, hogy egy tanár jó tanár legyen? Nagyon egyszerűen megfogalmazott kérdés, nagyon bonyolult rá a válasz, és ezzel fogunk most foglalkozni az elkövetkező időszakban.
Ez az Így tanítanánk mi program?
Ez részben kapcsolódik az Így tanítanánk mi programhoz, igen. Ez egy szintén általam elindított kezdeményezés, mert azt látom, hogy vannak a pályán olyan fiatalok, ugye most már 10 éve vagyok az ELTE-n a tanárképzésben, és látom azt, hogy ahogy kikerülnek ezek a fiatalok az egyetemről, úgy sokszor viszonylag kevés konkrét segítséget kapnak abban, hogy hogyan is lenne érdemes tanítani. Valamennyire igyekszünk ezt a képzés során átadni nekik. A gyakorlataik során, ugye az utolsó évben nekik egy összefüggő tanítási gyakorlatuk van, a mentor tanáruk ebben valamennyire tud segíteni, de azért van még bőven hova fejlődni, és ezért 4 kollégával együtt elkezdtünk tanítási segédanyagokat készíteni, és ezeket a tanítási segédanyagokat egy honlapra föltenni. Ez most már elérte azt a mennyiséget, hogy most már lassan, vagy nagyon hamarosan, inkább így mondom, nyilvánosságra is fogjuk hozni ezt a honlapot. Nem akartunk ezzel addig előjönni, amíg még sok linkre kattintva csak üres oldalak jönnek, az mindig olyan rettentő kínos. De most már kezd annyi anyag elkészülni, amennyit már tényleg ki lehet lépni a nagy közönség elé. Ezek olyan anyagok, amik nem tehetséggondozásról szólnak, ez nagyon fontos, tehát abszolút az átlagos gyerekek matematikai felkészítését segítik, céljaink szerint. Elég részletesek ahhoz, hogy egy tanár akár csak vasárnap este, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, ezekre kattintva, ezeket letöltve be tudja vinni az órára. Nyilván azért valamiféle készülést ezek is igényelnek, de részletes óravázlatokat készítünk módszertani megjegyzésekkel, feladatlapokkal, kivágható segédanyagokkal, internetes segédletekkel, amik tehát azt a célt szolgálják, hogy elsősorban a fiatalabb kollégák, de természetesen nyitott ez mindenki számára, módszertanilag kellően megalapozott matekórákat tartsanak.
Csapodi Csabával, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertannal foglalkozó kutatójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök vissza.